Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc
és Somogyi Viktória.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa teológiája és lelkisége, Péter Szabó Ferenc sorozata, harmadik rész, Ferenc pápa a vélemények és kritikák keresztüzében.
Aldo Moro tragédiája és Montini pápa.
Az olasz püspöki kar elnöke Ukrajnában. Ferenc pápa teológiája és lelkisége, Péter Szabó Ferenc sorozata, harmadik rész, Ferenc pápa a vélemények és kritikák keresztüzében.
A 2014-es és 2015-ös család szinódusok óta ultrakonzervatív katolikusok egy csoportja egyenesen eretnekséggel vádolja Ferenc pápát alapelveiért vagy egyes kitételeiért, és néhány választó bíboros ezért még lemondását is javasolta. Sajnos a katolikus egyház egységét bontják meg az ilyen magukat igaz katolikusoknak tartó, pápánál pápább inkvizítorok. Ugyanakkor egyre szélesebb azoknak a tömege vallásra, világnézetre való tekintet nélkül, akik rokon szenveznek Ferenc pápa stílusával, vagy egyenesen rajongnak érte.
Itt most Antonio Socci olasz újságíróra hivatkozunk, aki egy könyvbe gyűjtötte össze a Ferenc pápa elleni kritikákat, amelyek főleg az úgynevezett nyugati világban terjednek, főleg konzervatívok részéről. Roberto da Mattei ismerteti Socci könyvét, amely a Magyarországon is ismert, sajnos néha a méltatlan és durva kritikákat összegzi, és kommentárt fűz hozzá. De ami a legérdekesebb, közli azt a kézírásos levelet, amelyet Ferenc pápa írt Socci újságírónak, aki elküldte könyvét a Szentatyának. Ferenc pápa, miután elolvasta a könyvet, nem közösítette ki a szerzőt, hanem köszönetet mondott neki. Lefordítjuk az olasz levelet.
Kedves testvérem, megkaptam könyvét és mellékelt levelét. Sok köszönet ezért a gesztusáért, az Úr fizessen meg érte. Elkezdtem olvasni a könyvet, és biztos vagyok benne, hogy a sok itt közölt anyag jót tesz nekem, mert valójában a kritikák is segítenek bennünket, hogy az Úr egyenes útján járjunk. Őszintén köszönetet mondok az ön és leánya imáiért. Megígérem, hogy én is imádkozom mindnyájukért, kérem az Urat, hogy áldja meg, és a Madonnát, hogy őrizze önöket. Testvére és szolgálja az Úrban, Ferenc.
Vannak a médiumokban enyhébb kritikák, leegyszerűsítő jellemzések, de sok-sok lelkes tetszésnyilvánítás, sőt teológusok részéről határozott állásfoglalás Ferenc pápa mellett. Kevéssé ismert, hogy válaszul a családszinódus alatt tiltakozó 13 bíboros pápához intézett levelére, 300 teológus testvéri támogatásáról biztosította Ferenc pápát. Mindjárt a szinódus befejezése után a brazíliai Belo Horizonte-ban nemzetközi teológiai kongresszust tartottak közel 300 teológus, lelkipásztori kisegítő és világi apostol részvételével. Nem csak Latin Amerikából, hanem Európából, Kanadából és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők, akik a család szinódus konzervatív bíborosainak lázadására válaszolva november 8-án, 2015-ben egy támogató levelet küldtek Ferenc pápának. Röviden ismertetjük tartalmát.
Örömmel támogatják Ferenc pápa reform törekvéseit, amelyeket az Evangélii Gaudium kezdetű buzdításában és a Laudato Si áldott légy kezdetű enciklikájában megfogalmazott. A konzervatívok vissza akarnak térni a régi egyház modellhez. Az egyház legyen inkább zárt erődítmény, mint tábori kórház, a pápa hasonlata szerint. Akivel ők azt vallják, egyházunk legyen nyitott mindenki számára, aki kopogtat, küldetésében legyen híd, semmint akadály. A pápát követve a gyengétség és az irgalmasság forradalmát kell megvalósítani, hangoztatják. A levélíró teológusoknak nem tetszik a konzervatívok magatartása, akik mindig nemet mondanak, pedig igent kell mondanunk az igazságot, megbocsátást, gyógyulást kereső embertestvéreinknek. Követve Jézus példáját, aki az atya igenje volt, aki a szegényekért, betegekért és bűnösökért jött.
A levél teológus írói, tegezve Ferenc pápát, teljesen csatlakoznak Péteri hivatal gyakorlásának új stílusához. Az egyetemes egyház pápája, mint Róma püspöke, inkább szeretettel, mint kánonjoggal kormányozza az egyházat, inkább a kollegialitás és az együttműködés szellemében, mint a szokásos szent hatalommal.
Mert semmi sem áll ellen a jóságnak és a gyengédségnek, amelyekre te ragyogó példát adsz nekünk. A történelemből megtanultuk, hogy ahol a hatalom áll előtérben, eltűnik a szeretet és kialszik az irgalmasság, amelyek pedig Jézus és a te prédikációidnak központi értékei.
A levél írói azt is megjegyezték, jelentős tény, hogy a katolikusok nagy többsége a két Amerikában, Afrikában és Ázsiában él, ahol megállapítható a nagy vitalitás és kreativitás, a párbeszéd a különböző kultúrákkal, és felmutatják Krisztus ugyanegy egyházának sokszínű arculatát. A katolikus egyház ma a harmadik világ egyháza, mint hogy a katolikusoknak csak 25%-a él Európában. Az egyház jövője ezeken a földrészeken dől el, ahol erősen fúj a lélek szele.
Nem volt az egyház történetében olyan pápa, pápaság, amelyet ne bíráltak, támadtak volna különböző oldalakról, politikai megjelöléssel jobb és vagy baloldalról. A nézőpontok és az értékelések, a világnézetek és az ideológiák szerint változnak. Gondoljunk csak a legutóbbi pápákra. Egyes baloldali történészek 12. Piuszt a mai napig igazságtalanul azzal vádolják, hogy nem védte meg kellőképpen az üldözött zsidókat. A ma már szent 23. Jánost, a sokak által tisztelt és szeretett jó János pápát is felületesen így jellemezték. Naív volt, amikor elhamarkodottan meghirdette az egyetemes zsinatot. Friss levegőt akart beengedni az egyházba, de húzat keletkezett, amely mindent felforgatott. Az októberben szentté avatandó boldog hatodik Pál, a második vatikáni zsinat és a párbeszéd pápája támadások keresztüzében végezte szolgálatát. Lefebvre érsek és küngő német teológus jobbról, illetve balról a zsinati megújulás következetes végrehajtása miatt bírálta. Az üldözött egyházak túlságosan engedékenynek tartották keleti politikáját. A humáné vitél kezdetű körlevél kibocsátása után az Európa szerte kitört tekintélyi válság és szexuális forradalom a katolikus egyházban is felfokozta a Róma ellenes komplexust. A lengyel pápát, Szent II. János Pált és utódát 16. Benedekit is számos bírálat érte az elkéső egyházi reformokért, egyházi pedofil botrányokért, illetve a zsinat ellenes konzervatív Lefebvre követők részéről, akik a hozzájuk hasonló konzervatívokkal most Ferenc pápa tanítása és reform programja ellen tiltakoznak. Az egyháznak kettős arca van, tanítja a zsinat a Lumen Gentium 8. pontjában. Szent, mert a feltámadt Krisztus lelke élteti, és számtalan szent születik ölén, de a fő Krisztus tagjai bűnösek, ezért állandóan bűnbánatra, megtérésre van szükségük. Az égi hazafelé vándorló egyház a bűnbánat útját járja, és főleg látható szervezetében állandó reformra van szüksége. Ezt hirdette meg Ferenc pápa az Evangélium örömek kezdetű program dokumentumában, konkrétabban a római kúriához intézett bíráló beszédeiben és a két családszinódus után közzétett Amoris Laetitia kezdetű buzdításában. Sajnos sok katolikus papok és világhívők nem ismerik és értelmezik helyesen Ferenc pápa alapvető tanítását, csak a sokszor egyoldalú felületes az igazságot ideológiák és érdekek szerint manipuláló média közleményeit követik. Magukat katolikusnak nevező csoportok felelőtlenül megbontják az egyházon belüli egységet, amikor pápábak a pápánál. Ferenc pápa 5 évvel ezelőtt elindított egy megújulási folyamatot püspök testvéreire, papokra és világi hívekre hallgatva igyekszik előre vinni egyházunk zsinati megújulását. Az egyházias érzék, Szentirekum Ecclesia, azt kívánja tőlünk, hogy lehetőségeink szerint helyes tájékozódással és tájékoztatással, főleg pedig imával támogassuk nehéz küldetésében.
Ferenc pápa teológiája és lelkisége. Péter Szabó Ferenc sorozatának harmadik részét hallották, Ferenc pápa a Vélemények és kritikák keresztűzében címmel.
Aldo Moro tragédiája és Montini pápa.
Pénteki adásunkban hírt adtunk arról, hogy a Szentéavatási Kongregáció kinevezte Aldo Moro olasz kereszténydemokrata politikus boldogávatási ügyének domonkos posztulátorát, tehát elkezdődik az egyházmegyei eljárás a mélyen hívő politikus példás életének kivizsgálása. Most röviden felidézzük a Vörös Brigádok által 1978-ban meggyilkolt olasz miniszterelnök tragédiáját. Felolvassuk Péter Szabó Ferenc jegyzetét.
1978 mozgalmas év volt az egyház történetében. Két pápa halála, hatodik Pálé és első János Pálé, és két konklávé pápa választás. Első János Pál egy hónapos szolgálata után októberben a lengyel Karol Vojtila, második János Pál megválasztása. A világpolitikai helyzet változása is felgyorsult. Szolzsenyicin leleplezte a gulág birodalom rettenetét a bolsevizmusból és a maoizmusból kiábrándult úgynevezett új filozófusok is kezdtek világosan látni és megvilágítani a kommunista diktatúra igazi természetét. Továbbá a lengyelországi szolidaritás szakszervezet forrongása és a vele rokonszenvező 1956-os magyar szabadságharc is közre játszott, hogy recsegni kezdtek a szovjet kommunista birodalom eresztékei. A bolsevizmus leáldozóban volt, bár még egy jó évtized kellett teljes összeomlásához. Egyes kommunisták hátot fordítottak a kommunizmusnak, vagy mint Olaszországban Berlinger vezetésével a kommunista párt igyekezett a szovjet hatalomtól független úton haladni. Ebbe az összefüggésbe kell helyeznünk Aldo Moro tragédiáját.
A világháború utáni kavargó olasz politikai életben, a pártok közötti viszályban, a sorra következő kormányváltásokban meghatározó szerepet játszott Aldo Moro, a kereszténydemokrata párt vezető politikusa, többször is a többségi párt miniszterelnöke. 1978 tavaszán egyre bonyolódott az olasz politikai élet a nemzetközi helyzet hatására is. Erre fontos kihatása volt az 1956-os magyar forradalom-szabadságharc és annak eltiprása a szovjet hatalom részéről. Aldo Moro, keresztény-szocialista miniszterelnök, főleg az 1976-os választások után úgy látta, hogy lehetséges párbeszédet folytatni az erősödő olasz kommunista párt vezetőjével, Enrico Berlingerrel, minthogy ő pártjával szabadulni akart a szovjet függéstől. A cél a Nemzeti Szolidaritás kormányának létrehozása volt, amelyben a kommunisták is helyet kaptak volna, ha nem is miniszteri posztot. A tervet és az elkezdett tárgyalásokat több oldalról támadták. A kereszténydemokraták és más pártok a történelmi kompromisszum visszatérésétől, a kommunista befolyás erősödésétől féltek. A Vörös Brigádok a Milánóban 1970-ben alapított szélső baloldali terrorista csoport viszont szemben állt az olasz kommunista párt mérsékeltebb irányával. 1970 és 1987 között a csoport 73 merényletet és számtalan bank- és emberrablást követett el.
A terrorista merényletre 1978. március 16-án került sor. Aldo Moro lakásáról indult, öt védő személy kíséretében a képviselőházba, hogy részt vegyen a negyedik Andreotti kormány bemutatkozásán, amikor a terroristák lemészárolták kíséretét, őt pedig elrabolták. Útjukban volt a Berlingerrel paktumot kereső 61 éves Aldo Moro kereszténydemokrata miniszterelnök. 55 napig fogságban tartották. Moro számos levelet írt családjának, politikus társainak, e leveleket persze a terroristák diktálták. E levelekkel nem tudtak célt érni, nem hatotta meg őket Montini hatodik Pál könyörgő levele sem. Hatodik Pál megkísérelte politikus barátja kiszabadítását, könyörgő levelet írt a terroristáknak, sőt, nagy összegű válságdíjat is kilátásba helyezett, de azok hajlíthatatlanok maradtak. Nem sikerült a közvetítés a bonyolult politikai helyzetben, hiszen nem egyszerű emberrablásról volt szó, a radikális vörös brigádok az olasz politikai élet irányát akarták megváltoztatni.
1978. május 9-én Róma Via Caetani utcájában egy gépkocsi csomagtartójában találták meg a politikus holttestét. Jelképes volt, a terroristák tette. A kis utca a keresztény demokrata párt és a kommunista párt székháza között fekvő kis utcában hagyták az autót.
A rettenetes merénylet megrázta az olasz és a nemzetközi politikai életet, különösen is nagy fájdalmat okozott Montini VI. Pál pápának, aki Milánóban a 30-as évektől baráti kapcsolatban volt Aldo Moroval és feleségével, mint hogy a katolikus egyetemi ifjúsági szervezetben, a Fucsiban együtt dolgoztak. Aldo Moro a szervezet elnöke volt, Giovanni Battista Montini pedig lelkésze, spirituális asszisztense. Eleonora asszony is a szervezetben dolgozott. Valószínű, hogy a megrázkódtatás sietette az idős pápa halálát, aki augusztus 6-án Castel Gandolfóban elhunyt.
Aldo Moro temetési szertartását 6. Pál pápa végezte vezető politikusok részvételével. Eleonora asszony kívánságára férje holttestét nem vitték el a szertartásra.
6. Pál megdöbbentő búcsú beszédet, vagy inkább imát mondott, Istenhez fordult. Te nem hallgattad meg esedezésünket Aldo Moro megmentéséért, ezért a jó, szelíd, bölcs, ártatlan emberért, barátunkért. De végül a pápa hitét és reménységét fejezte ki a szavakkal, nem hiába való nekünk, hívő lényeknek a programja, testünk feltámad és örök élet vár ránk.
Aldo Moro tragédiája és Montini pápa, Páter Szabó Ferenc jegyzetét hallották.
Az olasz püspöki kar elnöke Ukrajnában.
Ez a látogatás az olasz helyi egyház szeretetének és közelségének jele az ukrán nép iránt, amely már több mint 4 éve a háború és a szenvedés megpróbáltatásait éli. Sviatoszláv Sevcsuk, Kijev-Halics nagyérseke így értékeli Gualtiero Bassetti bíboros látogatását Ukrajnába, amelyre július 13-a és 16-a között kerül sor. 10 000-nél is többen vesztették életüket az ukrajnai háborúban.
Az olasz püspöki konferencia elnöke elfogadta az ukrajnai görögkatolikus egyház vezetőjének meghívását. Ennek köszönhetően részt vesz Sevcsuk nagyérsekkel az ukrán nemzeti zarándoklaton, a Zarvanyicai Mária kegyhelyen.
Az olasz püspöki konferencia számos projektet támogat az ukrajnai görögkatolikus egyházban. A hivatalos adatok szerint jelenleg Olaszországban 200 000 ukrán állampolgár él. A valós adatok azonban a statisztikákkal szemben 2-szer annyi személyről vallanak. Az ukrán közösség az Olaszországban jelenlévő bevándorló csoportok 4. legnépesebbje. Az ukrán görögkatolikus hívek 145 közösséget alkotnak Itáliában. Lelkipásztori ellátásukat 65 pap végzi az ukrán görögkatolikus apostoli vizitátor spirituális vezetésével. Ferenc pápa január 28-án látogatott el a római Szent Bölcsesség bazilikába, az ukránok nemzeti templomába.
Az olasz püspöki konferencia elnökének hivatalos programjai között szerepel július 14-én szombaton a fiatalokkal való találkozó Zarvanyicában. A gyertyás körmenetet követően este Istenanyjához imádkoznak, és Bassetti bíboros beszéddel köszönti az zarándokokat. Július 15-én vasárnap az isteni liturgia után az olasz bíboros beszédet mond az ukrán híveknek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért.
Elköszönnek a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Szabó Ferenc.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. igéző, vallomások Isten szaváról.